Hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Május 16-án, most szombaton találkozót szervez a Szent István Rádió és Televízió a rádióban szolgálatot teljesítő rózsafüzér csoportoknak. 14 óra 30 perckor közös rózsafüzér imádság kezdődik a Minorita templomban, ezt a rádiónk élőben közvetíti, csak úgy, mint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Délután 3 órától szentmise lesz az ima csoportokért a Minorita templomban, amelyet rádiónk elnöke Buda Péter atya mutat be, 16 óra 15 perctől pedig dicsőítő koncert és agapé következik az egri érseki palota díszudvarán. Sólyog Tamás államfő kinevezte az új kormány minisztereit és sok erőt, valamint a nemzet érdekében végzett méltó szolgálatot kívánt az új kormány tagjainak, illetve a megválasztott országgyűlési képviselőknek. A Sándor Palota közleményében azt írták, a köztársasági elnök feladata, hogy a parlamenti és ezzel együtt a kormányzati ciklusok közötti átmeneti időszakban biztosítsa az állam demokratikus működésének folytonosságát. Kinevezte tehát Magyar Péter kormányának minisztereit Sólyog Tamás köztársasági elnök, ezzel megalakult az új kabinet. A miniszterelnök előzőleg felszólította Sólyog Tamást, hogy ne akarjon közös fényképeken szerepelni a miniszterekkel. Később az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt az új kormány tagjai, Magyar Pétert már szombaton miniszterelnökké választották. A magyar emberek példátlan felhatalmazást adtak a Tisza pártnak, mondta Magyar Péter a parlament előtti beszédében, amiben a minisztereit mutatta be. Napközben a tervek szerint már majd ülésezik is a kormány. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja és a Patrióták Európáért EP frakció a Magyarországgal szembeni 7. cikk szerinti eljárás azonnali lezárását kezdeményezte. A képviselők rámutattak, Magyarországon a közelmúltban országgyűlési választást tartottak, amelyen a voksolásra jogosultak közel 80%-a vett részt. Jelenleg a leköszönő kormány részéről a hatalom békés és demokratikus átadása zajlik. Ezen fejlemények egyértelműen bizonyítják, hogy a Magyarországgal szemben megindított eljárás, valamint az országot az elmúlt évtizedben ért példátlan támadások nem a magyar demokráciával kapcsolatos tényeken alapultak, hanem hamis politikai narratívákon és ideológiai előítéleteken. 24 órán belül várhatóan elfogy a stratégiai tartalékokból származó dízel, írja a kisebb benzinkutak tulajdonosainak küldött levelében a MOL. Csütörtöktől hatósági áron fogják továbbadni az üzemanyagokat, amelyet a kiskereskedőknek ugyanazon az áron kell továbbadniuk. Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke a privát bankárportálnak elmondta, a stratégiai tartalékból származó benzin is fogytán van. Magyarország és Szlovákia ismét megkezdte az üzemanyagszállítást Ukrajna irányába, az Ukrinform hírügynökség jelentése szerint. Ez jelentősen javítja az ukrán üzemanyagpiac stabilitását. A szállítások hátterében a kőolaj tranzit rendezés áll. Magyarország és Szlovákia még februárban függesztette fel az exportot, feltételül szabva a barátság kőolaj vezeték újraindítását. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki az ukrán külügyminiszter még hétfőn. Andrej Sibiha Brüsszelben az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozás előtt nyilatkozott. Az Akujjui atomerőmű építésén dolgozó török vállalatok meghívást kaphatnak a Paks 2 projekt építésébe, jelentette ki Alekszandr Lihacsov. A Rosatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezetője újságíróknak nyilatkozott. NATO és regionális partnerekkel gyakorlatozik a Magyar Honvédség a héten több magyarországi helyszínen a közös műveleti és reagálási képességek fejlesztése érdekében, közölte Böröndi Gábor. A vezérezredes vezérkari főnök ismertette, a Magyarországon települt NATO előretolt harccsoport alegységei május 14-ig nappal és éjszaka is légideszant műveleteket, helikopteres lövészetet, valamint tüzérségi tűz vezetését és igénylését gyakorolják. Rendszerfejlesztések és a számlázás átmeneti leállása miatt az MVM automatikusan, külön kérés nélkül meghosszabbította a legújabb gázszámlák befizetési határidejét. Az érintett ügyfelek kivételesen június 15-ig rendezhetik a számlájukat kamatmentesen, írta meg a 24.hu portál. Az üzemzavart egy karbantartás okozta. Donald Trump amerikai elnök péntekig tartó látogatást tesz Kínában Xi Jinping kínai elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két vezető fél év elteltével találkozik újra. Nem követték a hantavírus esetén szükséges protokollt egy hollandiai kórház dolgozói, ezért 12-en karanténba kerültek és legalább 6 hétig biztosan elzárva maradnak, írta meg a Euronews. Az érintettek egy a Hondius óceánjáróról evakuált beteggel foglalkoztak. Végül az időjárásról, megszűnik a csapadék, a gomoly felhők ellenére már majd sokat süt a nap, mérsékelt marad a szél, a hőmérséklet a reggeli órákban 6-8, napközben aztán 16-17 fok körül alakul, híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtesajai László. Keddi adásunk témái. A Szentatya a Vatikáni Csillagvizsgáló Alapítvány tagjaihoz. Szolgálja az Obszervatórium a hit és tudás jó kapcsolatát. Leó pápa a szakjelövezet védelme érdekében. Soha ne használjuk Istent katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzés céljából. 14. Leó pápa találkozott Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Leó pápa fogadta Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. A Szentatya hétfői apostoli tevékenysége május 11-én. Leó pápa Vatikáni Csillagvizsgáló Alapítványhoz. Szolgálja a hit és tudás jó kapcsolatát. Hétfőn délben fogadta a Szentatya a Vatikáni Csillagvizsgáló Alapítvány 30 tagját a konzisztórium teremben, akik a Specola Vaticana, a Castel Gandolfóban működő csillagvizsgáló jubileumát ünneplik. Megállapította, hogy 135 évvel ezelőtt elődje, 13. Leó pápa újra alapította a Vatikáni Obszervatóriumot, hogy mindenki világosan lássa, az egyház és pásztorai nem ellenzik az igazi és szilárd tudományt, hanem a lehető legnagyobb odaadással bátorítják és előmozdítják azt. A Szentatya hálásan megköszönte a Vatikáni Obszervatórium Alapítvány tagjainak hűséges és nagylelkű támogatását.
I'm deeply grateful to be meeting with you, the members of the Vatican Observatory Foundation.
Amivel annak a csillagvizsgálónak munkáját segítik, amit a Vatikán komolyan megbecsül, és ami a Szentszék és az egyetemes egyház szolgálatában áll. 135 évvel ezelőtt elődje 13. Leó pápa újra alapította a Vatikáni Obszervatóriumot, hogy mindenki lássa világosan, hogy az egyház és pásztorai nem ellenzik az igazi szilárd tudományt, legyen az emberi vagy isteni, hanem a lehető legnagyobb odaadással fogadják, bátorítsák és mozdítsák elő azt. Abban az időben a tudományt egyre inkább az igazság forrásokit mutatták be a vallásra szemben, így az egyház sürgető szükségét érezte annak, hogy szembeszálljon ezzel a terjedő felfogással, hogy a hit és a tudomány egymás ellenségei lennének. Ma azonban mind a tudomány, mind a vallás egy másfajta és meg lehet alattomosabb fenyegetéssel néz szembe azokéval, akik tagadják az objektív igazság létezését. Túl sokan nem hajlandók elismerni azt a tanítást a világunkban, amit a tudomány és az egyház világosan tanít, hogy magasztos felelősségünk gondoskodni a bolygónkról és biztosítani lakóinak jólétét, különösen a legkiszolgáltatottabbakét, akiknek életét veszélyezteti mind az emberek, mind a természet felelőtlen kizsákmányolása. Pontosan ezért az egyház elkötelezettsége a szigorú és becsületes tudomány iránt nem csak értékes, hanem egyúttal elengedhetetlen is. A csillagászat különleges helyet foglal el ebben a küldetésben. A nap, a hold és a csillagok csodálatra indító szemlélésének képessége minden ember számára adott ajándék, társadalmi helyzetétől vagy körülményeitől függetlenül. Áhítatott és egészséges arányérzéket kelt bennünk. Az égbolt szemlélése arra hív minket, hogy félelmeinket és hiányosságainkat Isten mérhetetlenségének fényében lássuk. Az éjszakai égbolt a szépség kincses bájája, amely mindenki, gazdag és szegény számára nyitva áll, és egy fájdalmasan megosztott világban továbbra is az egyik utolsó, valóban egyetemes örömforrás. De sajnos még ez az ajándék is veszélyben van. 16. Benedek pápa szavait felhasználva mondhatjuk, hogy ember alkotta fénnyel töltöttük meg az eget, amely elvakít minket az Isten által odahelyezett fényektől. Találó képez magáról a bűnről, értelmezte egykor 16. Benedek pápa. Leó pápa ebben az összefüggésben fejezi ki mélységes háláját, az alapítvány munkájáért, hiszen elkötelezettségük teszi lehetővé a vatikáni tudósok számára, hogy konstruktívan együttműködjenek a nagyközönséggel és a globális tudományos közösséggel, hogy a vatikáni obszervatórió megoszthassa a csillagászat csodáját a világ minden tájáról érkező diákokkal, a munkacsoportokkal, és hogy nyári szemináriumokat kínáljon azoknak, akik katolikus iskolákban és prébániákon dolgoznak. Végső soron az alapítvány elkötelezettségének tulajdonítható, hogy az obszervatórium távcsövei és laboratóriumai továbbra is azokat szolgálják, aminek teremtették, és maradjanak is azok, aminek mindig is szánták őket. Legyenek és maradjanak olyan helyek, ahol Isten teremtésének dicsőségét tisztelettel, mélységgel és örömmel lehet megtapasztalni. Soha nem szabad szem elől tévesztenünk azt a teológiai látásmódot, amely mindezt inspirálja, ez pedig a megtestesülés misztériuma. A Szentírás azt tanítja, hogy Isten kezdettől fogva megismertette magát a teremtett dolgokon keresztül, miként Pál apostol is tanítja a rómaiakhoz írt levele első fejezetében, és hogy Isten annyira szerette a világot, a teremtett világot, hogy elküldte fiát, hogy belépjen abba, és megváltsa azt. Nem meglepő tehát, hogy a mélyen hívő emberek késztetést éreznek arra, hogy felfedezzék a világegyetem eredetét és működését. A teremtés mélyebb megértésének erős vágya nem más, mint annak a nyughatatlan vágyakozásnak a tükröződése, amely minden lélek mélyén lakozik Isten iránt.
The heart of every soul.
Miközben Leó pápa ismételten háláját fejezi ki támogatásukért, készségesen kéri rájuk és családjaikra a mindenható Isten bőséges áldását. A vatikáni csillagvizsgáló, a Spécola Vaticana története. A Castel Gandolfói pápai rezidencia, amelyet Leó pápa, ha teheti, minden kedden felkeres, egyik nevezetessége a jezsuiták vezette csillagvizsgáló, olasz nevén Spécola Vaticana, amely a világ egyik legrégibb ilyen obszervatóriuma. Az eredetileg a vatikáni kertekben működő csillagvizsgáló a túl erős fényszennyezés miatt már az 1930-as években kiköltözött az Albanoi tó körül magasodó egykori vulkanikus kúpra épült Castel Gandolfóba, majd 1981-ben az Egyesült Államok Arizona állam Tucson magashegyi pontján épült egy újabb testvéri megfigyelő központ.
Leópápa, soha ne használjuk Istent katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzés céljából. XIV. Leó Szenegál muszlim közösségeinek képviselőihez szólva felszólította a vallásokat, hogy működjenek együtt a béke érdekében. Együtt vállaljuk fel közös felelősségünket. Elítéljük a faji, vallási vagy származási alapú diszkrimináció és üldöztetés minden formáját, elutasítjuk Isten nevének minden katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzés céljából történő eszközként való felhasználását, felemeljük szavunkat minden szenvedő kisebbség mellett. 14. Leó pápa ezt a kijelentést tette az audiencián, amely alkalmával a szenegáli muzulmán közösségek képviselőivel, valamint az afrikai országokban élő katolikus egyház képviselőivel találkozott. A Szentatya beszéde elején a találkozót a barátság és a befogadó, békés és testvéri társadalom előmozdítása iránti közös elkötelezettség jelentős kifejeződésének nevezte. Emlékeztetett arra is, hogy Szenegál a vendégszeretetet és a szolidaritást testesíti meg, továbbá a keresztények, a muzulmánok és más hagyományok hívői közötti békés együttélés modelljét mutatja be és szolgálja. Ez egy olyan valóság, amely a párbeszéd alapját képezi a vallási hovatartozásuk és etnikai származásuk miatt különböző népek között. A testvériség e kincsét gondosan kell őrizni, mondta a pápa, megjegyezve, hogy ez nem csak a nemzet, hanem az egész emberiség számára is értékes kincs. 14. Leó pápa sajnálkozva szólt az afrikai kihívásokról. Sajnos a fegyveres konfliktusok továbbra is fennállnak az afrikai kontinensen, súlyos humanitárius helyzetet és mélyreható egyenlőtlenségeket okozva, amelyek nap mint nap egész népességeket tesznek próbára, nem is beszélve az erőszakos szélsőségesség nyugtalanító növekedéséről. Ehhez járul hozzá a migránsok és menekültek növekvő áradata, a társadalmi szövetet mérgező gyűlöletbeszéd, a családi kötelékek gyengülése, valamint az etikai és spirituális vonatkozási pontok erodálódása, különösen a fiatalok körében. Ebben az összefüggésben a teranga, egy wolof nyelvű, Szenegál elsődleges benszülött nyelvének kifejezése szellemében, amelynek elsődleges jelentése vendégszeretet, de ennél sokkal mélyebb kulturális fogalom, a vendégszeretet, a nagylelkűség, a tisztelet és a közösség megosztásának egyedülálló keveréke, és a vallásközi párbeszédben megtestesülő értékek fontos eszközök a feszültségek enyhítésére és a tartós béke építésére. A vallásközi párbeszéd előmozdításával és a vallási vezetők bevonásával a közvetítési és megbékélési kezdeményezésekbe a politika és a diplomácia felhasználhatja azokat az erkölcsi erőket, amelyek képesek csillapítani a feszültségeket, megelőzni a radikalizálódást és előmozdítani a megbecsülés és a kölcsönös tisztelet kultúráját, figyelmeztetett 14. Leó. Rámutatott, hogy ma a világnak szüksége van a békén, az igazságosságon és az igazságon alapuló diplomáciára és vallási párbeszédre. Mi keresztények és muzulmánok együtt hisszük, hogy minden embert Isten keze formált, és ezért olyan méltósággal ruháztak fel, amelyet semmilyen törvénynek vagy emberi hatalomnak nincs joga elvenni. Leó pápa ezért leszögezte, hogy a testvériségnek erre az alapjára a hittel és az emberségességgel, mint ennek a gyökerére építve, a vallásoknak együttesen el kell utasítaniuk Isten nevének instrumentalizálását, eszközként való felhasználását, különösen katonai, gazdasági és politikai haszonszerzés céljából. el kell ítélnünk az üldöztetést és a diszkriminációt, és védelmeznünk kell a szenvedő kisebbségeket. Ahogy Bamendában, Kamerunban mondtam, emlékezett vissza Leó pápa afrikai útjára, jaj azoknak, akik a vallást és magát Isten nevét manipulálják saját katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzésük érdekében, és azt, ami szent, sötétségbe és mocsokba taszítják. A Szent Atya azért imádkozik, hogy a mindenható Isten élessze újjá a vágyat, hogy jobban értsük meg egymást, hallgassuk meg egymást, és éljünk együtt tiszteletben és újjászülető testvériségben. Adja meg nektek Isten a bátorságot, hogy a párbeszéd útját kövessétek, hogy a konfliktusokra testvéri gesztusokkal reagáljatok, és hogy megnyissátok szíveteket mások előtt, anélkül, hogy félnétek a különbözőségektől. Végül a Szent Atya azért imádkozott, hogy a béke, az igazságosság és a testvériség melletti elkötelezettségük bőséges gyümölcsöt teremjen, és egyre mélyebb együttműködéshez vezessen a különböző felek között az emberiség javára. XIV. Leó pápa találkozott Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. XIV. Leó pápa május 7-én csütörtökön audiencián fogadta Marco Rubio amerikai külügyminisztert a Vatikánban. A megbeszéléseken többek között a háború sújtotta országokról is szó esett. Csütörtökön Olaszországba érkezése után Marco Rubio amerikai külügyminiszter a Vatikánba hajtatott, ahol az apostoli palotában találkozott 14. Leó pápával. A Szentszék sajtóirodájának közleménye szerint a szívélyes hangvételű megbeszéléseken mindkét állam megújította a Szentszék és az Amerikai Egyesült Államok közötti jó kétoldalú kapcsolatok ápolására irányuló közös elkötelezettséget. Találkozójuk során a felek eszmecserét folytattak a regionális és nemzetközi helyzetről, különös figyelmet fordítva a háborúval, a politikai feszültségekkel és a nehéz humanitárius helyzetekkel küzdő országokra, valamint a békéért való fáradhatatlan munka szükségességére. A Szentszék sajtóirodája ezentúl közölte, hogy a háború sújtotta országokról folytatott megbeszélések során szó esett néhány afrikai és közel-keleti országról, például Libanonról és Iránról. Beszéltek még Kubáról is, ahol az utóbbi időben fokozódott a feszültség az Egyesült Államokkal kapcsolatban. Leó pápa fogadta Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. XIV. Leó pápa csütörtök reggel 9 órakor a Vatikánban fogadta Donald Tuskot, a lengyel köztársaság miniszterelnökét. A kormányfő ezt követően az államtitkárságon találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárral. A Szentszék sajtóirodája által kiadott közlemény szerint az államtitkárságon folytatott megbeszélések szívélyesek voltak, és elismerték a Szentszék és Lengyelország közötti jó kapcsolatokat. A vatikáni közlemény kiemelte, hogy figyelmet fordítottak az ország társadalmi és gazdasági helyzetére, valamint a helyi egyház és az állam közötti kapcsolatokra, kiváltképpen az oktatás területén és az etikai kérdések tekintetében. Végül a közlemény hangsúlyozta, hogy véleménycserét tartottak a jelenlegi nemzetközi helyzetről, különös tekintettel az ukrajnai konfliktusra, valamint Lengyelország szerepéről az Európai Unióban.
A Szent Atya hétfői apostoli tevékenysége május 11-én. Szent Atya először hétfő reggel 8 órakor Victor Manuel Fernández argentin bíborost, a hittani dikasztérium prefektusát fogadta, majd Szudán miniszterelnökével, Kamil al-Tayeb Idrisszel és kíséretével találkozott. Fél tízkor József Grünwiedl érsekkel Bécs új főpásztorával tekintette át az osztrák főváros egyházi helyzetét. Tízkor fogadta Leó pápa Henrik Mieczysław Jagodzinski érseket, Dél-Afrika, Lesotho, Namíbia és Botswana apostoli nunciusát. 11 órakor találkozott Leó pápa Petar Palics püspökkel, a boszniai Mostar Duvnov horvát származású főpásztorával. Fél 12-kor a Kelemen teremben szólt a pápa a Vallásközi Párbeszéd Dikasztériuma és a Vallásközi Kutatások Királyi Intézetének közös rendezésében tartott konferencia résztvevőihez. Végül Leó pápa hétfőn délben találkozott a konzisztórium teremben a Vatikán Csillagvizsgáló Alapítvány 30 vezetőségi tagjával. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban a reményről beszélget Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival. Műsorunk a 2025. március 25-i adásunk ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Krisztusnak nincs keze, csak a mi kezünk, hogy munkáját ma elvégezzük. Lába sincs, csak a mi lábunk, hogy az embereket az ő útjára vezessük. Krisztusnak nincs ajka, csak a mi ajkunk, hogy az embereknek róla beszéljünk. Krisztusnak nincs más segítsége, csak ha mi segítünk, hogy az embereket neki megnyerjük. Mi vagyunk az egyetlen Biblia, amelyet a világ még olvas, mi vagyunk az Isten rejtett üzenete, ahogyan azt tetteinkkel és szavainkkal megírjuk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Azt szerettem volna megkérdezni tőletek, hogy voltatok-e már reménytelennek tűnő helyzetben az életben?
Én voltam már egyszer, amikor jöttem haza iskolából, próbáltam bemenni, és valahogy a zárt kapun beejtettem a kulcsot, és nem tudtam bemenni. És ilyenkor le kellett nyugodnom, mert sietnem kellett vissza zongora órára, hogy én most hogy fogok tudni hazamenni, meg még utána vissza, de megálltam, gondolkodtam, és végül utána bejutottam, és visszaértem időben.
Vannak ilyen helyzetek is, amikor reménytelennek tűnik ez a adott helyzet, de van olyan, amikor például valaki beteg, akit szeretsz, valaki mondjuk balesetet szenved, vagy éppen olyan visszafordíthatatlan traumát élsz át. Lehet az akár olyan is, amikor a szüleid veszekednek, vagy elválnak, vagy lehet olyan is, amikor a szeretett ember, akit nagyon fontos neked, ő olyan betegséggel küzd, amire nincs orvosság, hogy ezek is ilyen reménytelen helyzetek, legalábbis annak ítéljük meg. Milyen üzenetet tudnátok mondani ezeknek az embereknek? Hogyan tudnátok rajtuk segíteni? Mi lenne az a remény sugár, amivel őket át tudjátok lendíteni ezeken a nehéz pillanatokon?
Én mindenféleképpen az imádságot és a családtagokkal való beszélgetést javasolnám, ugyanis az a legfontosabb, mert nem szabad magunkba fordulni, ezért akármilyen rossz dolog is történik, vagy a családunknak el kell mondani, vagy akár Istennek is el lehet mondani imádság formájában.
Én egyetértek Vikivel, azonban vannak olyanok, amikor például egy adott ilyen közösségben nem vagy túl népszerű, és hogy ugye így nem annyira barátkoznak veled, és amikor ezt így nem szabad rosszul érezni miatt a magadat, és hogyha például olyanokról beszélnek, vagy olyat mondanak neked, amiről neked más a véleményed, akkor az a legjobb, hogyha megmondod magadnak, hogy én elfogadom, hogy ő ezt gondolja, de nekem más a véleményem, és neki lehet ez a véleménye, mert mindenkinek ugye más a véleménye, és hogyha például ugye ilyen dolog történik velünk, akkor jó, hogyha szakemberhez tudunk fordulni, vagy ugye a családunknak elmondjuk, vagy ugye imádkozzunk Istenhez, és hogy kérjük, hogy adjon nekünk tanácsot, hogy ő mit javasol.
Ha csak egy mondattal kellene megjelölni azt, hogy mit mondanál annak, aki reménytelen helyzetben van, mi az az üzenet, amit mondanál neki? Én azt mondanám, hogy nem vagy egyedül, Isten veled van.
Én azt, hogy nincs elveszve, mert Isten vele van.
Én azt mondanám, hogy Isten és mindenki más is vele van, és hogy ne aggódjon, mert túl fog lenni ezen a helyzeten, és az idő múlásával könnyebb lesz.
Az a lényeg, hogy mindenhez pozitívan álljunk hozzá, és mindenbe próbáljuk a jót keresni.
Én azt mondanám, hogy ne adja fel.
Én azt mondanám még, hogy egyszer minden rossznak is vége lesz, és ki kell tartani addig.
Tudjátok jól, hogy 2025-ben Szent Évet ünneplünk. A Szent Évnek az eredete onnan jön, hogy 1300-ban 8. Bonifác pápa hirdette meg az első Szent Évet, és már az Ószövetségben is minden 50. évet örömünnepnek szenteltek. Képzeljétek el, hogy a kürt, az a jóbel, ami kos szarvából készül, ez gyakorlatilag ezt jelenti a jubileumot, innen ered ez a szó, és igazából ilyenkor elengedték az adósságot, és valami felszabadító dolgokat kellett tenni, és még a társadalom perifériáján lévő emberek is sokkal szabadabbnak és boldogabbnak érezhették magukat. És gondolj bele, hogy micsoda békjó lehetett egy adósságot folyamatosan törleszteni, és milyen óriási nagy öröm lehetett az a szabadítás, hogy már nem kell fizetned ezt az adósságot. És nyilvánvaló, hogy minden szent évnek az a célja, hogy Isten felé forduljunk. Mivel az egyház jövője ti vagytok a fiatalok, ezért nekünk, felnőtt keresztényeknek kell rátok odafigyelnünk, ahogy a Bibliában is, hiszen felteszik a kérdést ugye a gazdag ifjú, hogy mit kell tennem ahhoz, hogy üdvözüljek, nekünk okosabbnak kell lenni, és muszáj válaszolni a ti kérdéseitekre, azért, hogy Isten felé tudjatok fordulni, és az életeteket rá tudjátok bízni. És éppen ezért a Szent Évben fontos az, hogy zarándoklaton vegyünk részt, fontos az, hogy Isten felé forduljunk, és hogy megkeressük azt, hogy mi lehet a mi reményünk.
Tart és mondja, létezem, kapom az életem. Remény fénye vezes, vezes az úton, míg veled járhatok, nem félek én. Minden lépésem a szökösvényen, az Úrhoz visz haza, ki vár engem. Minden lépésem a szökösvényen, az Úrhoz visz haza, ki vár engem. A sötétség, ha elragad, és a reménységem szétszakad, vagy rettegek, lesz-e holnap még? A viharban, mikor elveszek, mint egy keveset látott kisgyerek, mégis megcsillan egy bizonytalan hangban. Még ha a nappalom is éjszaka, mint egy halk látszat harmónia, mégis érzem, valaki itt van még. Nem engedi el két kezem, tart is mondja, létezem, s én visszakapom az életem. Remény fénye vezes, vezes az úton, míg veled járhatok, nem félek én. Minden lépésem a szökösvényem, az Úrhoz visz haza, ki vár engem. Remény fénye vezes, vezes az úton, veled járhatok, nem félek én. Minden lépésem a szökösvényem,
mondjuk, hogy mi a remény zarándokai vagyunk, és meg kell keresnünk először is a remény fogalmának a jelentését. Minden ember szívében ott lakik a remény. Nevezhetjük ezt vágyakozásnak, várakozásnak, de minden bizonnyal azt tudjuk mondani, hogy egy eljövendő jóra gondolunk, amikor reménykedünk. Mit gondoltok, hogy igaz az a mondat, hogy a remény hal meg utoljára? Meghal a remény valaha, valamikor?
Én alapjáraton úgy gondolom, hogy nem hal meg a remény, viszont mert bennem az úgy nagyon benne van, hogyha én szeretnék valamit és várok valamit, akkor nekem nagyon sokáig akár örökké is bennem van. Viszont biztos vagyok abban, hogy vannak olyan embertársaink, akikben ez sajnos nem így van, és nem marad meg bennük, és nekik kell ebben segítenünk, hogy bíztatjuk őket, és elmondjuk nekik, hogy nincsen semmi sem veszve.
Teljesen igazad van, hogy van valami bizonytalanság az emberben, mert ugye nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, és az ilyen ellentmondás is lehet bennünk. Nagyon gyakran szoktunk elcsüggedni, pesszimistának érezzük magunkat, úgy feladjuk, hogy ennek nincs értelme, de ugyanakkor meg kell találnunk azt a reményt, ami ezen a helyzeten vagy ezen az állapoton majd tovább lendít. Ezek azt jelentik, hogy amikor szenvedés van az embernek az életében, ezek is ahhoz kellenek, hogy te majd utána ebből a helyzetből is megtapasztald azt, ami szükséges a te üdvösségedhez, hogy az Istennel találkozzál, és egy olyan Isten arcot ismerjél meg benne, amiben igazi és teljes értelemben vett keresztény életet tudsz élni. Megéled mindazt a hit keresztútján, amin neked végig kell menned ahhoz, hogy a boldogság állapotába kerüljél. És azt mondjuk, hogy van az Istenben egy lehorgonyzott remény, ami ugyan nem oldja meg a nehézségeket, de ugyanakkor ott van a szenvedés idején is veled, amikor így lehorgonyzol Isten mellett. De ez csak ugye akkor történik meg, amikor hitre építed ezt a reményedet. Ezt úgy tudom elképzelni, hogy az apostolok ültek ott benne a bárkába, és egy nagy viharba kerültek, és már hullámzott a tenger, már csapkodott a villám, esett, szakadt az eső, és ők egyre nagyobb hullámokban élték meg, egyre nagyobb viharban élték át a kiszolgáltatottságot, hogy meg fognak halni, hogy nincsen magyarul reményük. Csak ebbe az volt az érdekes, hogy Jézus ott volt a bárkába. És Jézus meg mit tett a bárkába? Mit ír le az evangélium? Mit csinált?
Jézus aludt.
Ez volt a furcsa. Olyan volt, mintha Jézus ott van velük, de nem látja, hogy mi történik. De nyilvánvaló, hogy látta Jézus, hogy mi történik velük.
Igen.
És akkor tudjátok-e, hogy mikor történik meg a csoda? Hogyan fogja Jézus lecsendesíteni a tengert?
Hogyha hiszünk benne.
És mit gondoltok, hogy volt-e valaki, aki felébresztette Jézust?
Felébresztették, és azt mondták neki, hogy ments meg minket, Jézus.
Vagyis elhangzott a hitnek a szava, hogy én bízom benned, hogy te meg tudsz menteni minket. Értitek már? Tehát a lehorgonyzott reménynek csak akkor van értelme, hogyha a hitre épül, és a szeretet táplálja. Remény nélkül lehet élni?
Szerintem nem lehet, mert ilyenkor nincs semmi, amit várunk, és ilyenkor elveszettek vagyunk. Szerintem remény nélkül nem lehet élni.
És mi ad reményt nekünk a legsötétebb pillanatokban is? Mit gondoltok?
Isten ez a remény.
És az Istennek az üzenete. És hol találom én meg az Isten üzenetét?
A Szentírásban.
Így van. És a Szentíráson kívül még a...
A szívünkben. Meg a szentségekben.
Így van. Tehát akkor, ha Isten sötét pillanatokat is ad nekünk, és szenvedésekkel teli perceket is, akkor is az Isten ott van velünk, és ezek által fogunk igazi teljes életet élni, megélni. És most, amikor a Szent Év zarándoklatra hív minket, akkor mit gondoltok, hogy mitől válik igazi zarándoklattá egy utazás? Mitől lesz más egy zarándoklat, mint egy kirándulás? Mit gondoltok, milyen összetevő kell hozzá, úgy, mint egy recepthez?
A zarándoklathoz kell erőfeszítés.
Amikor kirándulsz, akkor magad örömét nézed. Azt nézed, hogy jaj, álljunk meg, mert ezt a virágot leszeretném fotózni, tudom, elviszem a kedvenc szendvicsemet, a kedvenc innivalómat, és úgy élvezem ezt a kirándulást. Amikor zarándoklatra mész, akkor foglalkozol magaddal azzal, hogy te mit fogsz majd enni, hogy milyen fotókat fogsz készíteni, hogy trendi ruha van-e rajtad, és hogy kiváló-e az időjárás, vagy mondjuk mi az, ami leginkább befolyásolja azt, hogy te egy zarándoklatra elmenj. Lemondod, hogyha esik az eső?
Szerintem magában az, hogyha kitűzünk egy célt, akkor végig menjünk azon az úton, ezen a zarándok úton, akármilyen nehéz is, hiszen tudjuk, hogy nehéz lesz, de nem foglalkozunk semmi mással, csak azzal, hogy a célba érjünk.
Így van, és ha esik, ha fúj, ha van nálad elég víz, ha nincs elég víz, akkor is végig kell menned ezen az úton, mert ettől válik zarándoklattá, tehát lemondasz olyanról, ami a te komfortodhoz szükséges, és a komfortzónádból gyakorlatilag kilépsz, és azáltal, hogy kiléptél a komfortzónádból, Istenhez közelebb kerültél, már ezzel a hozzávalóval. És mi az még, Melanie, ami kell szerinted egy zarándoklat?
Szerintem, ami még fontos az a zarándoklathoz, az a csend, úgyhogy el tudjunk mélyülni magunkba, és tényleg minden erőnkkel Istenben bizakodva lennénk azon, hogy végigjárjuk ezt a zarándok utat.
Az út, apró pici porszemek futnak versenyt talpam alatt időről időre. Elcsitult, kialudt bennem a harag most egy-kettőre. Bárcsak örökké tartana ez a csend, bárcsak örökké így lenne benn. Ott a szívem ilyen nyugton békén. Visz az út, el nem tévedek, zarándok út, csak lépdelek, lépdelek. Visz az út, el nem tévedek, zarándok út, csak lépdelek, lépdelek.
Boszkó Szent Jánosról szeretnék még beszélni, aki azt mondta, hogy Boszkóról sem tudnánk beszélni, ha ne beszélnénk az álmairól, amiket ő a szívében őrzött, és Don Boszkó számára az álmok hajtó erőként voltak a szívében, és képessé tette őt arra, hogy nagy dolgokat vigyen véghez, és nyilván, hogy az álom az mindig egy reményben gazdag jövőről beszélt. Ugyanúgy, mint Boszkó Szent Jánosnak, bizonyára nektek is vannak álmaitok, ami tele van reménnyel és tele van örömmel. És hogy az ember ezekbe az álmaiba tud belekapaszkodni, amikor tervezi a jövőjét, és tervezi azt, hogy Istennel hogyan éli majd le az életét. És biztosan neked is van olyan különleges esemény, amit nagyon vársz, és van olyan is azonban, amikor ugye nem az történik meg veled, amit te szeretnél. Ilyen ez, amikor mondjuk, ahogy az óra elején is beszéltünk, akár egy betegség, akár egy válás, akár az, hogy mondjuk nem sikerül neked arra az egyetemre bekerülni, vagy arra a munkahelyre, amit te szeretnél, nem kapod meg azt a dicsőséget, amire annyira vágysz, és nem véletlenül pont ezért a reménynek a jelképe a horgony. Mit gondoltok, hogy mit jelent ez, mit fejez ki a horgony?
A reményt fejezi ki, hogy meggyökerezünk Istenben a reményünkkel.
Az Isten is nagyon meg tudott minket szólítani. Az egész üdvtörténet arról szól, hogy Isten hogyan volt jelen az életünkbe, és hogyan került be a választott nép életébe is. Igen ám, de történtek olyan dolgok, ugye, ami az ember szabad akaratából kifolyólag, hogy mondjuk csak Noé volt egyedül az, aki hitt az Istenben. És ugye vízözön árasztotta el a földet. De mit gondoltok, hogy Isten, amikor Noét küldte, vagy az egyiptomi fogság idején küldött egy Mózest, vagy a Sínai hegynél, amikor bálványimádó volt a választott nép, akkor küldte a 10 parancsolatot, majd az Isten végérvényes igényét kifejezte az, amikor elküldte Jézust. akkor az Isten gyakorlatilag miért tette azt, amit tett? Miért küldte el Jézust? Mit gondoltok, hogy mit akart kifejezni nekünk ezzel? Lemondott rólunk? Gyötört minket? Megbüntetett minket? Gyalázott minket azért, mert mi letértünk arról az útról, amit ő gondolt rólunk? Vagy ő álmodott rólunk?
Nem, hanem mindig újra tervezett.
Így van. Manapság úgy hívjuk ezt az újra tervező berendezést, hogy?
Hogy GPS.
Mit tud ez a GPS?
Mindig kiadja a legrövidebb utat a célunkhoz, és hogyha mondjuk egy rossz kanyart veszünk be, akkor rögtön a másik legjobb utat adja ki.
Vagyis mit csinál?
Újra tervez mindig.
Így van. És látod, vedd észre, hogy az Isten is mindig újra tervezett. Sosem mondott le rólunk. Mindig talált valami más utat, valakit, aki által üzent, aki által végigvezetett, aki által a reményt adta nekünk, a választott népnek is, és Jézusban is ott van a remény. Ahogy ő feltámadt, az a mi reményünk arra, hogy mi is fel fogunk támadni, és ennél nekünk nem kell több. Isten adott nekünk reményt, Isten bízik bennünk, és hogy te is ezen az úton tudj maradni, nincs más dolgod, csak lehorgonyozni Isten mellett, és ezt a lehorgonyzottságodat tekintsd úgy, mint egy stabil pontot, hogy bármerre mész, bármi felé vezet az élet, mindig a remény legyen a te GPS-ed, az Isten GPS-e, ami visszavezet hozzá. Hát erre biztatlak benneteket így a nagybőjt folyamán, a megtérés idején, hogy éljetek reményben, és éljetek a megbocsátás és Isten irgalmának reményében. Amen. Így áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban a reményről beszélgetett Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival. Műsorunk a 2025. március 25-i adásunk ismétlése volt. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Napbúcsúztató.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Kedves hallgatóink, hajnalban ma elhangzott műsorainkat ismételjük meg, óránként híreket és időjárás jelentést mondunk. Éjfél után 5 perccel a Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunkban Wolf a Parkban című írásának első részét Dér Gabriella olvassa fel. 0 óra 30 perckor kezdődik a Közelkép. Tóth Ferenccel, az Apci Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola intézményvezetőjével beszélgetünk. 1 és 2 óra között újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2 óra 5 perckor kezdődik a Kerengő, melynek témája az országgyűlési választás. Vendégünk Lesti Árpád, politikai elemző. 3 óra 5 perckor Egymás közt című műsorunkban a különböző generációk sajátosságairól beszél dr. Mészáros Aranka, egyetemi docens. Előadása az Egyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények igazgatóinak tartott értekezleten hangzott el 2024. októberében. 0 óra 5 perckor zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 5 óra után pár perccel jelentkezünk. Leó pápa gondolatával köszönjük meg egész napos megtisztelő figyelmüket. Isten előbb szeretett bennünket, és mivel szeret bennünket, a Szentlélekben vigasztalót, ügyvédet adott nekünk. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak. Berec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klíz Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Nátrán István, Papildikó, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Szajkó Anita, Tikovics Ernő, Turi Sarolta, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket rádiónk elnöke, Buda Péter atya és az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Feltámad Krisztus! Valóban feltámadt. Alleluja!
Nem hagylak árván benneteket, hanem visszajövök hozzátok. Rövid idő, s a világ nem lát többé. Ti azonban láttok, mert élek, és ti is élni fogtok majd. Olvasom a János evangéliumban. Nem lehetünk keresztények, ha el nem merülünk hitünk nagy titkaiban. Ezt tesszük mindig közösségünk liturgikus ünnepléseiben. Így éltük át most megint együtt a húsvétot, Krisztus szenvedését, halálát és feltámadását. De kereszténységünk nem élheti ki magát a templom elzártságában. Helye van családunkban, hivatásunk területén, a társadalomban, ahol élünk. De ott gyakran elhagyatottnak érezzük magunkat mi keresztények. Krisztus biztató szava azonban megnyugtat, nem hagylak árván benneteket. A feltámadott köztünk van, velünk marad. Mintha csak hirtelenül mindenki figyelmét magára vonta volna Krisztus. Mindenki róla énekel, és neve ott van mindenki ajkán. Mikor lett ő ennek a nemzedéknek szupersztárja? A valóság az, hogy tegnap, ma és mindörökre velünk marad. Akár tetszik nekünk, akár nem. Mindig ugyanaz marad, az Isten fia, aki életet ad életért, szeretetet szeretetért, aki mindent ad, de mindent követel is. Akinek füle van, hallja meg, zengted végig évezredek bolthajtásain, és szavadat erősítve visszhangozzák a századok. Kis országban keveseknek súgtad őket, de a te hangodat nem oltja ki, hanem hatalmasítja a köréje növő tér és idő. S ma az évezredek távolából is, mintha arcunkhoz simuló ajkat suttogását hallanók. Ó, mert téged megifjít az idő, és növeszt a távolság. Ez a te végtelenséged törvénye, Uram, s e végtelenség egyre hangosodó, egyre tüzesedő szavakat hagyott itt nekünk, melyeknek élete öröklétből öröklétbe nyúlik.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.